Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A kánikulában nem csak a folyadék mennyiségére, hanem annak hőmérsékletére is ügyelni kell. A nyári hőségben gyorsan vagy nagy mennyiségben fogyasztott jeges italok átmenetileg lassíthatják az emésztést, puffadást, hasi görcsöket, akár fejfájást is okozva. Németh Dániel, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinika szakorvosa szerint ráadásul hidratálás szempontjából nincs különbség a hideg vagy a szobahőmérsékletű víz között. Mi számít túl hideg italnak? Mi lenne az ideális, és mi az, amire már azt mondhatjuk, hogy az már hideg?
Alapvetően a szobahőmérsékletűt tekinthetjük ideálisnak, ez nagyjából olyan 20-22 fokosnak felel meg általában. Túl hidegnek leginkább a hűtött italok, tehát hűtő hőmérsékletű 4-8 fokos italokat tekinthetjük, de minél nagyobb a különbség, a hőmérséklet különbség a testhő és az ital között, annál hidegebbnek számít, annál nagyobb a hatásra a szervezetre.
Ha nagyon meleg van, akkor jól esik egy hideg ital, de mit okoz ez a szervezetünkben?
A hideg italok lassítják a gyomorürülést, ami miatt felhalmozódhatnak bizonyos omlástermékek, gázok a gyomorba, amelyek puffadást, akár görcsöket válthatnak ki, és ezek okoznak kellemetlenségérzést azokra, akik ezekre érzékenyebbek. Különösen igaz ez a gyermekekre, illetve az idősebb korúakra.
Hidratáltság szempontjából, tehát hogy azt az adott vizet mennyire dolgozza fel a szervezetünk, van különbség a között, hogy most hideg vagy szobahőmérsékletű vizet iszunk?
Igazából nincs különbség. A hidratáció szempontjából nincs jelentősége, hogy hideg vagy szobahőmérsékletű folyadékot fogyasztunk. Inkább az emésztés és a mellékhatások miatt van jelentőség annak, hogy milyen hőmérsékletet iszunk.
Hogyan okozhat a hideg ital fejfájást?
A hideg ital okozhat, garatban ingerelheti azokat az idegvégződéseket, amelyek kiváltják arra érzékenyebbekben, különösen migrénre hajlamos személyekben a fejfájást.
Eddig ugye a szobahőmérsékletű, illetve a hideg italokról beszéltünk, de nagyon sokan azt mondják, hogy melegben jó mondjuk egy forró teát meginni, már aki ezt kívánja. A forró ital vagy a meleg ital az hasonló negatív hatású tud lenni, mint a hideg?
A forró italokat alapvetően nem annyira javasolnám. A meleg szobahőmérsékletű vagy egy picit melegebb italok, de hőmérsékletű italok azok viszont jó hatásúak, segítik az emésztést. Ezért például a távol-keleten előszeretettel isznak testhőmérsékletű kicsit melegebb teákat az étkezés közben.
Ezek a hatások, ezek mennyire tartósak?
Általában néhány percen, maximum fél-egy órán belül el szoktak múlni, tehát semmiképpen sem hosszú távú károsító hatásról van szó, inkább átmeneti kellemetlenség érzésről azokban, akik erre érzékenyebbek.
Sportolás után jól esik a hidratálás, mondjuk a legnagyobb déli melegben, ha lehet, akkor inkább a sportot is kerüljük, de ha már hidratálnunk kell, akkor mit javasol, mit igyunk sport után?
Ilyen melegben kimondottan érdemes odafigyelni arra, hogy izotóniás folyadékok legyenek, megfelelő sópótlás is legyen az izzadság miatt, és a folyadék hőmérséklete az leginkább kellemesen hűvös szobahőmérsékletű, ugye egy meleg sportolásnál már azt is hűvösnek érezhetjük, aminél nem olyan nagyon nagy a hőmérséklet különbség, hiszen ez a kellemetlen hatásokat nem váltja ki, sokkal inkább érezni fogjuk azt, hogy jól esik ezt meginni, akár nagyobb mennyiségben, és amiben a folyadékot tudjuk pótolni.
Sokan úgy gondolják, hogy a hideg víz az a fogyást is segíteni tudja. Ez igaz lehet?
Igazából ennek az elmélete az az lenne, hogy egyrészt a víz fölmelegítése energiát igényel, ez nagyon-nagyon pici energia, tehát nem befolyásolja lényegesen az energiafelhasználást. A másik, ami talán inkább egy kicsit ilyen hatású lehet, az az emésztésnek a lassítása, hiszen korábban okoz teltségérzést, és később lesz éhes az szervezet, de ennek nincs annyira jelentősége abból a szempontból, hogy ez testsúlyváltozásban is megnyilvánuljon. A folyadékbevitel mennyisége az sokkal inkább számít, mint a hőmérséklete.
Mennyi lehet az ideális folyadék mennyiség, amire egy-egy ilyen forró nyári napon szükségünk lehet? Nyilván ez testsúlyfüggő is.
Testsúlytól meg sokszor alapbetegségtől is függ. Általában egy olyan 2 liter környéki folyadék az javasolható. Nyilván azokban, akik hajlamosabbak a folyadék visszatartásra, szívelégtelen betegek, májbetegek, náluk ez meg lehet húzni egy alacsonyabb szinten. Ha valaki hajlamos az izzadásra, akkor egy picit lehet, hogy több, de nagyjából ilyen néhány liter, 2 liter környéke az ideális.
Sigma, a holnap világa.
Társadalmi vészhelyzet fenyegeti az országot a globális klímaváltozás következtében kialakult áramkrízis és vízhiány miatt, mondta az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének alelnöke. Ürge Forsasz Dianna klímakutató, a CEU professzora Herceg Zsolt kérdéseire válaszolt.
Biztos vagyok benne, hogy nem okoz önnek elégtétel, de önök klímakutatók megmondták, hogy ez lesz, igaz?
Igen, sajnos a szülőnek se szabad azt mondani, hogy ugye megmondtam, tehát mi klímatudósoknak is a legrosszabb haszonnak, hogy ugye megmondtuk, de csak azért lenne fontos, hogy ez azért tudatos, hogy ahogy mi ezt megmondtuk, és ez nem várt dolog, hogy talán akkor egy kicsit jobban hallgatnak ránk, hogy amit most mondunk, hogy ez még rosszabb lesz, ha nem lépünk sürgősen, akkor talán komolyabban veszik. De hát sajnos nem így működik az ember.
Mi történik most a klímánkban, konkrétan itt Magyarországon, a régiónkban, Európában?
Igen, az az igazság, hogy ez viszont olyan, amit még mi sem mondtunk meg. Ami szélsőségek most vannak, azok egy kicsit valószínűleg túlmennek azon, amit megjósoltunk, hiszen úgy tűnik, hogy a légközési viszonyok olyan mértékben vagy olyan módon változtak meg, amit nem annyira jeleztünk előre, és most a klímakutatók is maguk vitáznak azon, hogy most ezek olyan tendenciák, amik benne vannak, tehát ez a pár év, ez benne van-e a természetes változékonyságban, vagy sajnos most egy olyan folyamatot látunk, beindulni, ami még tovább fog folytatódni, tehát például Közép-Európa és Kelet-Európa szárazodása a modelleket újra futtatják, hiszen ha megnézzük Magyarországon, a csapadék tendenciák azért úgy működtek, hogy eléggé kicsit változott Magyarországon a csapadék, sőt, attól függ, hogy milyen viszonyítási alapot nézünk, egy ideig nőtt, aztán csökkent, ami végül is várható is, hiszen tőlünk északra látjuk, hogy jóval nő a csapadék, tőlünk délegre tudjuk, hogy csökken a csapadék, és mi ennek a határán vagyunk, és ahhoz képest, hogy ez a határ, ez most föl egy kicsit északabbra megy, vagy kicsit lejjebb megy, ez attól függően most éppen száradozást vagy nedvesedést látunk, de ezek nem voltak jelentős mennyiségek. Ami viszont 2020 óta történik, tehát most már több olyan szélsőséges év volt és van, ahol nagyon jelentősen kevesebb a csapadék. Én azt reméltem, hogy igazából ez csak egy természetes változékonyságnak a része, hiszen bennem, ahogy tényleg voltak ilyen szélsőségesen száraz vagy csapadékos évek, de sajnos a szakirodalomban azt látom, hogy a klímakutatók egy része attól fél, hogy általánosabb szárazodási tendenciát látunk, ennek keresik az okait.
Ha kicsit közelebbre nézünk, akkor az augusztusunk ilyen lesz? Milyen lesz?
A középtávú előrejelzés az azért mindig megvan egy adag bizonytalansága, tehát azt már látjuk, hogy valószínűleg az augusztus első harmada az valószínűleg úgy telik, hogy egy erősebb hőkupola van Közép-Európában, és ez a Kárpát-medence eléggé befolyásolóan itt van jelenleg, és lesz is egy ideig a legmelegebb, és nem látják még igazán a metrogosok ennek a végét. Most ennél tovább levő előrejelzések azok ugye egyre bizonytalanabbak, de én abban a tanulmányban, ami azt elemezte, hogy a világot, világ időjárását most augusztusban hogyan befolyásol az El Niño, ebben azt láttam Európára, hogy bizony Európa második felében is ugyan keletebbre húzódik ez a hőség, de továbbra is sajnos az egyik legmelegebb része egyik előrejelzés szerint itt Kárpát-medence fölött fog rekkolni. De hát, amint említettem, azért ezeknek van bizonytalanságuk, valószínűleg nem lesz akkora hőség, mint most a hónap első felében, de mivel amúgy is egy nagyon forró időszakból egy hatalmas csapadékdeficittel és egy hatalmas talajnedvességdeficittel, és már a növények nagyon rossz állapotával indulunk, ezért egy közepes meleg és csapadékszegényebb augusztus is bizony nagyon nagy károkat tud okozni. Úgyhogy sajnos azt gondolom, hogy nagyon fontos felkészülnünk, ha nem is biztos, hogy ez történik, de nagyon fontos lenne most elkezdeni megelőző lépéseket tenni, hogy felkészüljünk arra, hogy mi van, ha ezek a előrejelzések bejönnek, és bizony nagyon jelentős mezőgazdasági károkra számíthatunk.
Ezen kívül a mindennapi életünkben milyen következményei lesznek ezeknek? Mire számítsunk? Mit kell majd elviselnünk, eltűrnünk? Mihez kell alkalmazkodnunk?
Hát én attól rettegek, hogy az élelmiszerrel inflációban jelenhet ez meg. Most a jó hír az volt, hogy júniusban az általános inflációnál alacsonyabb volt az élelmiszerrel infláció, de pont ez tesz minket még sebezhetőbbé annak, hogy egy kisebb ingadozás is jelentősebb élelmiszerrel inflációt okozhat. Azt kell látni, hogy magyarországi eddigi legnagyobb asszálya, ami 2022-ben volt, ez után egy nagyon jelentős élelmiszerrel infláció következett, olyan mértékben, hogy nem csak Európában volt ez a legmagasabb, hanem a világranglistán is, gyakorlatilag afrikai országokkal együtt voltunk listázva, mint a világ egyik legmagasabb élelmiszerrel inflációja. Jó, tudjuk, hogy ez nagyon sok tényező együtt hatott, többek között az orosz-ukrán háború, de ennek ellenére biztos, hogy ez az asszály, vagyis az éghajlatváltozás egyik hatása bizony jelentős szerepet játszott, és tudjuk, hogy az éghajlatváltozás így hat nem magában, hanem a többi egyéb problémát erősíti fel. Na most reméljük, hogy most szerencsére talán nincs egyéb problémát, tehát csak ez fog hatni, és reméljük, hogy a több többi hatás az talán van, amennyire ki tudja ezt egyensúlyozni, de bizony, hogy amennyiben a kukoricatermésünk jelentősen csökken, amennyiben a napraforgó termésünk jelentősen csökken, akkor azért itt kialakulhat több hónapos és esetleg éves szinten, akár hús árinfláció, tejtermékinfláció, háztartási olaj árinfláció, tehát bizonyos termékekben azért előfordulhat drágulás. Reméljük, hogy nem fog ez így történni, de már tudjuk, hogy az egész európai mezőgazdaság is nagyon elszenvedte például a júniust, 9 millió tonnával kevesebb gabona termett júniusban, mint szokott, tehát már Európában is nyomás van az élelmiszerárakon, ami nyilván nem fog segíteni itt a magyar helyzeten, mert külülről is jön majd valószínűleg egy potenciális élelmiszerinflációs nyomás.
Áramkrízis és vízhiány fenyeget. Mi, hétköznapi emberek, akik nem vagyunk nagy fogyasztók, mit tehetünk, mivel, hogyan takarékoskodjunk?
Legelőször is az a legfontosabb, hogy megpróbáljunk továbbra is a hőséget minél inkább passzív fűtési módszerekkel átvészelni, és nem légkondicionálóval. Miért fontos ez? Annak ellenére, hogy a légkondicionálás a legintenzívebben akkor használjuk, amikor a napenergia is termelődik, ugyanakkor, ha nem használjuk ezeket a módszereket, tehát például árnyékolás, a lakásunk hosszú távú lehűtése, akkor bizony este és éjszaka is nagyon sok áramot fogunk használni a légkondicionáláshoz, és ez már probléma, mert ez az, amikor a napelemek Magyarországon nem termelnek, hiszen Magyarország áramának több mint a negyedét napelemekből nyerjük, ebben a hónapban ennél ez jóval nagyobb arányú, tehát olyankor kell legjobban az elektromos áramot használnunk, amikor ezek termelnek, tehát direkt ne használjuk, de ha át tudjuk azokat a használatunkat tenni ezekre a napfényes órákra, különösen az intenzív napfényes órákra, akkor segítettünk annak, hogy minél jobban ki tudjuk használni a napenergia termelésünket, és mentesítsük a Paks által kiesett energiás szegény időszakokat. A vízfogyasztás lényeges, azt gondolom, mert ott sajnos már sokszor például a karszvízkészletek is nagy nyomás alatt vannak. Fontos, hogy ha nem zártuk el a csapot, amíg fogat mosunk, akkor most már zárjuk el. Én például olyanokat szoktam csinálni, hogy mikor kezet mosunk, vagy gyümölcsöt mosunk, vagy olyan dolgokat mosunk a konyhában, ami után nem szennyezett víz jön, én azt a vizet egy lavorban össze szoktam gyűjteni, és azzal locsolom például a kertet, vagy akár a növényeinket. Nem kell olyan hosszú zuhanyokat venni, de hát sajnos, amikor meleg van, akkor általában megnő a zuhanyozás, de vegyünk hidegvizes zuhanyt. Egy nagyon meleg van, az fontosan jól lehűt, ha nappal tesszük ezt, akkor ezzel csak hát az az igazság, hogy az ugyanúgy víz, tehát rövidebb zuhanyokat. A legfontosabb, ne öntözzük, ne locsoljuk a gyepet. A fákat azt gondolom, hogy amíg még szabad, akkor locsoljuk, de gyepet nem locsolunk, és sajnos én azt gondolom, hogy az úszómedencéket most nem szabadna használni, nem etikus a társadalommal szemben most úszómedencéket, privát, saját úszómedencéket használni, ami tudom, hogy nem egy népszerű üzenet, de most tényleg egy társadalmi szintű kisebb vészhelyzet alakul ki a következő hónapban, és ezt jó lenne megelőzni.
Sigma, a holnap világa.
Csütörtökön az Etna tört ki, majd péntek este a nápolyi öbölben lévő Pozzuoli településen volt egy komoly károkat és riadalmat okozó földrengésraj. Kalapos Mihály összefoglalója.
Csütörtök és péntek mozgalmas volt Olaszországban a természeti eseményekben. Csütörtökön az Etna tört ki, kezdte Harangi Szabolcs, geológus, vulkanológus.
Csütörtökön hajnalban indult a kitörés, volt egy reggeli, volt egy esti esemény, és szerencsére nem volt túl veszélyes. Az él is a vulkáni hamut nyugati irányba fújta, így a katani repteret nem kellett leállítani, és este pedig a robbanásos kitörés mellett még egy gyönyörű szép lávaöntő kitörés is volt. Azért mondom, hogy gyönyörű szép, mert ez sem volt veszélyes, hiszen meglehetősen nagy magasságban történt ez a lávaöntés.
Pénteken a nápolyi öbölben a Campi Flegrei vulkán peremén történt földrengés, folytatta az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára.
Ez azért kapott nagy figyelmet, mert egy város, egy település központjában történt ez a földrengés, Pozzuoli városának a belsejében, és 4,7-es magnitúdójú erősségű volt ez a földrengés, amely a modern műszerekkel monitorozott vizsgálatok óta a legnagyobb azonosított földrengés volt.
Ráadásul 2,5 kilométer mélységben történt a földmozgás, mondta az MTA tagja.
Ennek a 4,7-es magnitúdójú földrengésnek nagyon erős rázkódása volt a felszínen, majdnem 1G, tehát a gravitációs gyorsulással megegyező sebességgel rángatta zavarta ott a felszínen lévőket, és azt is hozzá kell tenni, hogy ez a földrengés volt az elmúlt időszak legsúlyosabb következményekkel járó földrengés itt ezzel a területen. Hosszú idők óta nem volt különösebb kár a földrengések miatt, pedig azért ezek a földrengés rajok, ezek eléggé rendszeresen jönnek itt Pozzuoli térségében. De most voltak károk is, ennek az egyik oka az volt, hogy egyik meredek sziklafal az leomlott, és a hatalmas nagy tonnányi sziklák estek rá az ott parkoló autókra. Szerencsére nem történt komolyabb sérülés, jelenlegi információk szerint olyan 20-30 ember sérüléséről tudunk.
De nagy riadalmat okozott, tette hozzá a Hunren Elte vulkanológiai kutatócsoport vezetője.
Pozzuoli térségében 2005 óta már több mint másfél métert emelkedett a föld felszín. Mélybeli oka pedig az, hogy ez egy vulkán, ez egy hatalmas nagy kaldera vulkán, és 9 kilométer mélységben van a magma tározó, amelyből jönnek ki gázok, felhevülnek a sekély mélységben lévő oldatok is, és gázok is, és ez az, ami hatalmas nagy nyomást fejt ki, és emeli meg a felszínt.
Ilyenkor pedig a kőzet eltörik. Több mint 400 földrengést regisztráltak, és ezek között voltak ezek a viszonylag nagyok is. Az utódrengések ellenére krízishelyzet nincs, lehet menni Nápolyba nyaralni, zárta Harangi Szabolcs.
Szigma, a holnap világa.
Meghaladta az 1500-at a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén kitört ebola járvány halálos áldozatainak száma, derült ki a Közép-Afrikai Ország hivatalos adataiból. Rusvai Miklós virológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora elmondta, a járvány ellen még nem létezik sem vakcina, sem gyógyszer a betegek kezelésére, azonban nagy erőkkel fejlesztik, és 2027-re már elkészülhet. A riporter Barkóczi Bence.
A jelenlegi statisztikánk szerint valóban a mostani járvány eddig a leggyorsabban terjedő és a leggyorsabban felfutó halálos áldozatokat követelő járvány eddig az ebola történetében. Összesen eddig 16 ebola járvány volt a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ebből a harmadik ez, amit a bundibogyó okoz. Az, hogy jelenleg ennyire rosszak a statisztikák, az több tényezőre vezethető vissza. Egyrészt háborús övezetté vált az a terület, több milícia harcol most a keleti tartományaiért a Kongói Demokratikus Köztársaságnak, ahol bányák vannak, és ezek fölött a bányák feletti felügyeletet akarják a különböző politikai csoportosulások megszerezni. Ezen kívül éhínség sújtja a vidéket, és az egészségügyi ellátás ezen a vidéken pont a háborús cselekmények miatt még inkább akadozik, mint a korábbi időkben, amikor viszonylagos béke volt. Ráadásul egy menekült hullám is megindult erről a vidékről, akik viszik tovább a fertőzést, tehát mindez együttesen oda vezetett, hogy sokkal több ember betegszik meg rövidebb idő alatt, és sokkal többen halnak meg rövidebb idő alatt, mint a korábbi járványokban.
Mekkora az esélye annak, hogy egy ilyen járvány Afrikán kívül, akár Európában is komolyabb közegészségügyi problémát okozzon? Az egészségügyi világszervezet szerint a globális kockázat az jelenleg alacsony, ugyanakkor Kongóban rendkívül súlyos a helyzet.
Ez pontosan így van, tehát ez egy helyi járvány egyelőre. Importált esetek voltak már Franciaországban, fertőzött európai, amerikai személyzetet evakuálják, szigorúan zárt járványbiztos körülmények között hazaviszik, hiszen a fejlett orvosi ellátásnak köszönhetően a fejlett országokban ellátott páciensek zöme túlél, szemben az afrikai magas halálozási arányjal. Ennek ellenére ilyen importált esetek előfordulhatnak az ilyen egészségügyi személyzetet küldő országok bármelyikében. Jelenleg ez ellen a törzs ellen nincs vakcina, nagyon intenzív fejlesztés alatt áll mind a gyógyszer a betegek kezelésére, mind a vakcina a betegség megelőzésére, de ennek ellenére nem valószínű, hogy ez a következő hónapokban segít a helyzeten, és ami még nagyon fontos, ez a járvány egyelőre megállíthatatlannak tűnik, és nagy valószínűséggel ebben az évben nem fog megfékeződni, át fog húzódni a következő évre is.
Szigma, a holnap világa.
Megkongatták a vészharangot a nébih szakemberei, a kőr is rontó, karcsú díszbogár, egy Ázsiából származó invazív bogárfaj veszélyezteti a kőr is fákat. A részleteket a nébih növényegészségügyi osztály vezetője, Bogya Sándor mondta el, a riporter Janovic Bálint.
Mit kell tudni erről a lényről, és miért jelent ekkora veszélyt a hazai kőrisállományokra?
A kőrisrontó karcsú díszbogár egy Kelet-Ázsiában, Kínában, Oroszország távol-keleti részén, a koreai félszigeten honos, elsősorban kőrisfákon élő bogárfaj, amely a 2000-es évek elején átkerült Észak-Amerikába, feltehetően fertőzött facsomagoló anyaggal, ahol hatalmas pusztítást tett véghez a helyi kőrisfa állományban. A beszélések szerint eddig több mint 100 millió kőrisfa pusztult el, és további 8 milliárd van veszélyben. A fertőzött területen a fehér, a zöld és a fekete kőrisek elhalási aránya a megjelenést követő néhány éven belül meghaladta a 99%-ot, tehát gyakorlatilag kipusztultak. A világ ekkor figyelt fel igazán erre a kártevőre. Fontos tudni, hogy ez egy növénykárosító rovar, emberre, állatra semmilyen veszélyt nem jelent, csak a kőrisfákra.
Egészen pontosan hol és hogyan azonosították Magyarországon ezt a károsítót?
A faj az eredeti elterjedési területéről a távol-keletről fokozatosan halad nyugat irányban. A 2003-as Moszkva környéki megtalálását követő években fokozatosan közeledett az EU határához, a 2020-as szentpétervári fertőzéssel már olyan 100-120 kilométerre volt az EU határától, de Finnországnál és Észtországnál. Ukrajnában 2019-ben jelent meg, majd elsősorban a háború sújtotta Luhanszk és Kharkiv régiókban terjedt. 2023-ban elérte Kijevet, ez volt a legnyugatibb előfordulása a fajnak ezidáig, körülbelül 800 kilométerre a magyar határtól. Az, hogy hogyan került ez a kártevő hazánkba, még vizsgáljuk, de valószínűleg Ukrajna felül érkezhetett, vagy a saját lábán, hiszen egy jó repülőrovar, gépjárművön stoppolva, vagy valamilyen faanyaggal, akár fertőző tűzifával, kéregtermékekkel, facsomagolóanyagokkal, de akár élő növénnyel is.
Mi történik egy fertőzött fával? Meg lehet-e menteni, vagy szükséges az eltávolítása ilyenkor?
Kiemelt zárlati károsító lévén a célunk a károsítómentes állapot visszaállítása, azaz a fertőzés felszámolása. Megkezdtük ugye a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését és a környező fák vizsgálatát. Sajnos a fertőzött fák nem megmenthetők, ezeket sajnos el kell pusztítjuk, a fertőzés továbbterjedésének megakadályozása vége. Ez jelenleg az igazán hatékony és egyetlen védekezési mód. Azonban azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, tehát a fertőzött fákat meggyógyítani nem tudjuk, a fertőzési forrás azonban minél hamarabb meg kell szüntetni.
Milyen tünetei vannak egy fán, hogyha egy természetjáró mondjuk gyanús tüneteket észlel egy ilyen kőrisfán, ezt ő honnan tudhatja, hogy ez a kőrisrontó karcsú díszbogár, és ha így van, akkor hol kell ezt neki bejelentenie, vagy mit tehet?
Ami a legjellegzetesebb tünete, de sajnos nagyon apró, azok ilyen jellegzetes D-alakú röpnyilások, amiket a rovar, amikor kibújik a fából, okoz. Ez a fajra specifikus, hogyha ezt megtaláljuk a fán, akkor tudhatjuk, hogy nagy valószínűséggel a kőrisrontó karcsú díszbogárral van dolgunk.
És ezt akkor be is lehet jelenteni valahol?
Igen, a kártevőről és az általa okozott tünetekről a nébih honlapján lehet tájékozódni, és ott található egy bejelentő űrlap is, amelynek a kitöltésével és megküldésével segítheti a munkánkat, hogy megvédhessük a kőrisfáinkat a teljes pusztulástól.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hund-kötőjelren.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domani Csandrás.